Mit jelent a fenntarthatóság? Társadalmi, környezeti, gazdasági sürgető kérdésekre kínál megoldást a Holnap Tegnapja fenntarthatósági magazin Nyúl Zsuzsával a Trend FM-en.
Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap Tegnapja, ahol olyan szakemberekkel beszélgetek, akik segítenek megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. A mai vendégem Horváth Zoltán, a Doremi Today Kft. Tulajdonosa. Szia, köszönöm, hogy itt vagy.
Sziasztok, szép napot.
Lebomló, csomagoló anyagokkal foglalkoztok, ezek forgalmazásával, és tulajdonképpen már jóval előtte létrejött a cég, mint hogy törvényben szabályozott lett volna, hogy az egyszerhasználatos műanyagokat fokozatosan kivonják a forgalomból. Tulajdonképpen ti voltatok azok, akik zöld utat mutattatok a vendéglátóhelyeknek és a rendezvényeknek a hulladék csökkentésre. De mielőtt elkezdenénk erről beszélgetni, nagyon izgalmas, vagy nekem is számomra nagyon izgalmas a cég neve, mert ugye ez nem egy szolfézs óra, a Doremi, hanem egy rövidítés.
Igen, ez a Doremi, egy mozaik szó, Do Recycling Mission, ami itt a mi hitvallásunk és az, amit mi követünk, hát ebből jött a név. Sokan keverik egyébként össze valami énekórával. Vagy...
Ugye?
Igen, de ez csak az első pillanatban van így.
Hogyan figyeltetek fel arra a szemléletre, hogy valamit változtatni kellene?
Igen, hát a cég alapítója nem én, vagy nem mi vagyunk, hanem egy fantasztikus házaspár előzte meg a kort ezzel a céggel. Találtak egy szuper Európában dolgozó, akkor még Európában dolgozó angol, egész pontosan skót céget, akinek a termékeit elkezdték forgalmazni. Ők is a felhasználói oldalról érkeztek. Ők egyébként tényleg általában megelőzik a korukat bármiben, amit csinálnak a vendéglátásban is. Ezzel is ezt tették, és mi magunk is nagyon erősen a felhasználói oldalról érkezünk. Jó magam 20 éve csinálok a Sziget Fesztiválon programhelyszínt, ami, hát ha valaki látta már a Szigetnek a zárónapját, vagy esetleg híradásokat arról, hogy mi maradott ezután, vagy inkább azt mondom, hogy mi maradt ott, mert ez ott is jelentősen változik a hasonló törekvések miatt, vagy ugye mi a street food üzletágban vagyunk, a Magyar Street Food Egyesületet is mi képviseljük, a Food Track Show Hungary céget, ami saját márkás rendezvényeket és rengeteg catering eseményt csinál, kizárólag büfékocsikkal, kizárólag street foodból, kizárólag egyszer használatos, jellemzően eldobható segédanyagok használatával. Tehát mi ebből jöttünk, és amikor ez a cég elindult, és elkezdtünk 20-30 ezres rendezvényeket vendéglátni, hát akkor az, amit a Szigeten tapasztaltunk, az itt elképesztő mértékben jelen volt. Ugye, mert mi egy ilyen rendezvény szervezésben mindemellett, hogy kitaláljuk, hogy hol, kinek, mit szeretnénk eladni, hát ennek a teljes hulladékháztartását is lekezeljük, és hát az valami elképesztő. Tehát egy étteremben porcelánból leszünk, egy étteremben fémevő eszközökkel leszünk, amit aztán elmosogatnak. Hát ez itt az utcán nem így történik, hanem mi hulladékot termelünk, nem kis mennyiségben.
És ez volt az, ami titeket, téged zavart, és elindított egy alternatív irányba. Én itt az előbb nem említettem egyébként, hogy a törvényi szabályozás az 2018-tól jelent meg Magyarországon, maga a Doremi pedig 2017 környékén figyelt fel erre a problémára, és találkoztak a ti útjaitok egymással, mert hogy ezt a céget, ugye a Doremit, azt nem ti alapítottátok.
Nem, őket találtuk meg annó, tehát mi 15-ben nagy létszámú rendezvényeken használtuk az eldobható eszközöket. Ők akkor már a piacon voltak, és mi kerestük azt a megoldást, hogy hogyan lehetne ezeket az eszközöket valamilyen módon leváltani, minimum környezetbarát vagy környezetbarátabb eszközökre, és ezzel párhuzamosan természetesen próbáltuk ezt a hulladékkezelést is az irányba vinni, hogy nem minden az égetőbe menjen, hozzáteszem, azzal is már jobbat teszünk, ha ezeket az alapanyagokat vagy hulladékokat elégetjük, mint a műanyagokat tennénk ugyanezt. De kerestük a megoldást, és így találtuk a Doremit, akivel nagyon szoros együttműködésben abszolút iránymutatóként csináltunk először Magyarországon teljesen műanyagmentes rendezvényt Food Track Show néven. Majd ebből a kapcsolódásból szorosabb kapcsolat lett, üzlettársak lettünk, és a végén ők maradtak a vendéglátásban, és mi viszont használjuk a Doremit arra, hogy csúnya szóval zöldítsük a rendezvényt.
A vendéglátást szokták említeni úgy, mint területet, ahol a legjobban ráfér a zöldítés a szektorra, mert hogy ott egyrészt nagyon sok hulladék termelődik, másrészt pedig valahogy a vendéglátás annyira nem környezettudatos. Ez most egy picit lehet, hogy vádlóan mondom, de valamennyire alá tudom támasztani ezt az érvelésemet. Nemrég jelent meg egy cikk azzal kapcsolatban, hogy milyen elképesztő mennyiségű hulladékot termel a vendéglátás. Változott-e azért valami ahhoz képest, hogy 18-19 környékén elkezdtétek komolyabban beleásni magatokat ebbe a folyamatba?
15 körül mi ebben már nagyon aktívak voltunk, és óriási munka volt, hogy ezt átvigyük. Egyrészt a kereskedőkön, akik ezt mint kvázi alapanyag költségrészként nekik kötelezővé tettük 16-ban, 15-ben, 16-ban.
De feltételezem, azért ez egy jóval nagyobb költség volt.
Hát kétszer-háromszor annyiba kerül egy nem műanyag pohár, mint egy műanyag pohár.
Majd beszéljünk arról, hogy akkor... ez miért van így egyébként.
Igen, nekünk elsősorban rajtuk kellett keresztül vinni, cserében különböző kedvezményekkel kellett kedveskednünk a mondjuk a bérleti díjaikból, de nekünk, mivel ez fontos volt, megtettük, ezek a plusz költségek megjelennek a végtermék árában is, tehát a közönséget is fel kellett hívni arra, hogy itt valami történik. Na most. Nekem nem titkolt szándékom volt akkoriban. Egyrészt mint nem doremis, aztán meg mint doremis is, hogy mi ezt kommunikációra használjuk föl, mert ez a hozzáállás, ez szexi volt akkoriban. Én azt gondolom, most is az, csak akkor ráadásul egyedülállóan szexi volt, amire az emberek mindig odafigyelnek. Rengeteg fantasztikus PR cikket, ugye ingyen megírt cikket kaptunk, mind a termékekről, mind a rendezvényekről, hogy mi ebben úttörők vagyunk. Célunk az volt, hogy ezt népszerűsítsük, amivel ezt a fát, ezt ugye vágtuk magunk alatt, mert amikor már minden rendezvény erre törekedett, hírértéke nem volt, de a célunk valóban ez volt, mert hogy ez egy drága műfaj. És a közönséget is arra buzdítottuk, hogy lehet, hogy 20 forinttal drágább egy akkor 800 forintos sör, ami most már mondjuk 1800 forint, viszont büszke lehet rá a kedves vendég, hogy ő egyébként azért a töredékért nem környezet romboló eszközben fogyasztja a terméket. Ugyanígy próbáltuk a kereskedőket buzdítani arra, hogy ők erre legyenek büszkék, ezt hirdessék plakátokon, hogy ők már pedig nem műanyagot használnak. És hát akkor erre persze nem voltak törvényi elvárások. Innentől kezdve volt, aki furán nézett ránk, mi viszont kötelezővé tettük, és ezzel a Doremit sikerült egyébként piaci pozícióba helyeznünk, mert piacot tudtunk neki teremteni az alapvető elvárásainkkal.
Hogyan változott meg az alapanyag kínálat? Mert azt szerintem mindenki nagyjából tudhatja, hogy az egyszer használatos műanyagok helyett az eldobható, lebomló, csomagoló anyagok teljesen más anyagból készülnek, és annak idején egy kihívás volt megtalálni azt a formátumot, azt az alapanyag összetételt, amivel adott esetben egy pohár meleg meleg ital például megtartja a formáját egy olyan tasakban, vagy egy olyan tartóban. De nem akarom lelőni a poént, mert szerintem tényleg rengeteg kísérlet volt. Azt feltételezem, hogy maga az iparág is nagyon sokat, az alapanyag előállító iparág is sokat fejlődött az elmúlt időszakban. Ti mit tapasztaltatok ebből?
Nehezen indult az ügy, és nyilván minden importban érkezett jó messziről. Az a cég, amiről beszélünk, aki én azt gondolom mai napig a legjobb ebben a világon, és persze a legdrágább is, a Skóciában van, 70 valahány országban vannak jelen, nem csak Európában, az egész világon, és ők ezzel nagyon-nagyon sok fejlesztést hajtottak végre, az, hogy egy evőeszköznek a formája, amikor egy puhább anyagból van, mitől nem fog mégis elhajolni a vége, hogyan reagál a hőre, és mi átmentünk mindenen ezzel kapcsolatban, és nyilván kerestük azt az eszközt, ami a levesben is megállja a helyét, és nem fából van, mert erre a fa és bambusz evőeszközök alkalmasak, csak nem jó vele enni. Egyébként az mai napig a legolcsóbb a piacon alternatív eszközként. Én nagyon nem szeretem, ezzel szerintem sokan így vannak, mert beletapad a szádba fogyasztás közben, és hát jöttek be az eszközök, jellemzően Skóciából, és ők ebben egyre jobbak voltak, egyre szebbek voltak, egyre jobb dizájnnal sikerült ezt megáldani, ami azért is fontos volt, hogy ezt az ár különbséget valahogy el lehessen adni, és hogyha ez tökéletesen hasonlított egy műanyagra, az nem volt jó, mert akkor igazából adhattunk volna műanyagot is, hanem valahogy a dizájnban is kellett arra figyelni, hogy itt ez messziről látható legyen, hogy valami egész másról van szó. Ez inkább marketing. De az alapanyagok fejlődtek, a mai napig fejlődnek, akár a színezésével, akár egy csomó minden mással, amitől ez szexi lesz. Most már rengeteg olyan termék van, amit beleraksz egy 80 fokos levesbe, vagy akár egy teába, és kibírja azt, amíg neki dolga van ezzel. Hát ez régen nem így volt, és mi ugye teszteltük, jöttek ezek az eszközök, és vittük ki a rendezvényekre, és próbáltunk vele akár irántott húst elvágni, vagy...
És sikerült.
Nem mindig, és akkor ez csalódás volt. A legizgalmasabb az volt, amikor nekiálltak magyarok gyártani ilyen terméket, különböző innovációkkal keverve ezt a PLA nevű anyagot különböző...
Már egy kicsit tegyük helyre, hogy mi ez a PLA, mert szerintem lehet, hogy sokan ezt nem tudják, hogy ez...
Igen, nagyon hasonlít a műanyagra, ez egy kukorica granulátumból készülő alapanyag, amiből a műanyaghoz hasonlóan formákat lehet kiönteni. Így poharat, evőeszköz, tányért, bármi egyebet. Nincs túl jó sorsa Magyarországon ennek az anyagnak, mert bár tökéletes, és egyébként komposztálható, de nem úgy, hogy eldobjuk, és ebből pillanatok alatt növényi tápanyag lesz, hanem ezt egy hőkezeléssel kell végigkísérni az útján, úgy viszont 24-36 óra alatt lesz belőle földet visszatápláló
dolog. Most
igazából
itt merül fel bennem a kérdés, hogy oké, hogy lebomló csomagoló anyag, meg környezetben egy csomagoló anyag, de most nagyon gyakorlatias leszek, jó, de biztos fogsz tudni nekem erre a kérdésre válaszolni. Oda megyek egy food truckhez, megkapom az ételemet, megkapom azzal a csomagoló anyaggal, tányérral, villával, nem tudom, pohárban az italomat, stb. Elfogyasztottam, visszaviszem hozzátok ezt a hulladékot. Ti onnantól mit csináltok vele? Vagy lehet, hogy nem is viszem vissza, hanem bedobom a kukába. Honnan tudom én azt, és nyugtatom meg a saját lelkiismeretemet, hogy ez valóban egy olyan helyre fog kerülni, ahol nem a kommunálisba megy, nem fog égetőbe kerülni, hanem valóban egy lebomló, és azon a folyamaton átmenő hulladék lesz belőle, amit egyébként hirdettek is.
Ezzel önmagában nagy baj van, mert ugye ahogy az előbb is említettem, mindenki azt gondolja, hogy ezzel így szépen a saját kis virágföldjét otthon úgy, ahogy van, megtáplálja, nem így van. Ezeket vissza kell gyűjteni, szelektíven kell visszagyűjteni. Jellemzően külön hulladékgyűjtők vannak a műanyagra, mert azért PET palackok, amik jól újrahasznosíthatóak, külön gyűjtjük, a kommunális hulladékot külön gyűjtjük, és mi a PLA eszközöket is külön gyűjtjük, ami tovább növeli a költségeket, hogy ezt egy fantasztikus társaság, a Zöldövezet Társaság, akikkel mi próbálunk minél többször együtt dolgozni, nem mindig van rá lehetőségünk, hozzáteszem, ők ezt minden egyes hulladékot ott a rendezvénynek egy külön helyszínén szétválogatnak. És ez odáig jutott, hogy 50-60%-át egy ilyen eseményen meg tudjuk menteni a hulladéknak, a műanyagot a helyére, a lebomló eszközöket a helyére, és erre van Magyarországon is olyan komposztüzem, ahol ezt a hőkezelést megcsinálják az arra hivatott alapanyagokból, és valóban termőföld lesz belőle.
Tehát igazából itt válik el a két dolog, hogy ez nem egy sima háztartási komposztáló, hanem ez egy ipari komposztáló környezetben valósul meg.
Igen, de egyébként erre alkalmas mosógép méretű eszközök vannak háztartási használatra is, vagy akár egy vendéglátóhely hulladékának lekezelésére. Nyilván nálunk a 25-30, néha 40 köbméter hulladék termelődik egy hétvégén, ott ezt nem lehet egy mosógépben megoldani, de van erre megoldás, és mi törekszünk erre. Nyilván akkor tökéletes ezeknek az alapanyagoknak a használata, hogyha ez a körforgás, ez valóban megtörténik, lehetőleg úgy, hogy minél kevesebb logisztikával, mert persze, hogyha mi Győrből Gödöllőre szállítjuk ezt a hulladékot, ott van egyébként egy ilyen hatalmas komposztüzem, akkor már megint pofozgatjuk azt a valamit. Tehát ez nagyon fontos és nagyon összetett dolog, de ami viszont kikerülhetetlen, hogy nagyon költséges dolog ezzel foglalkozni egyelőre. Vannak olyan országok a környezetünkben, ahol erre rá van állva a hulladék gazdálkodás, és ez teljesen alapvetően külön gyűjthető dolog. Nyilván ebbe a komposztba egyébként ételmaradék is belekerülhet, de hogy ezeket nagyon ügyesen szelektálják más országokban. Mi bízunk benne, hogy itt ez meg fog történni, pont emiatt, mert itt ez nem így van. A PLA termék Magyarországon az egyszerhasználatos műanyag kategóriában van. Mi tudjuk, hogy ezzel egyébként jobbat teszünk, akkor is, ha ez az égetőbe kerül a többi hulladékkal együtt, többi kommunális hulladékkal együtt, de valóban akkor vagyunk nagyon jók, ha ezt a körforgást megvalósítjuk. Ez viszont egyenlőre mondjuk egy rendezvényszervező büdzséjét terheli, ami aztán a kereskedőjét, ami aztán az ételáráit legvégén valahol lecsapódik a fogyasztónál. Egy része egész biztos, úgyhogy nem könnyű és nem egyszerű feladat ez, de hát ez kell némi elhivatottság.
Alapvetően te pozitív és bizakodó vagy e tekintetben? Hogy látod a saját szektorodat?
Én alapvetően nagyon pozitív vagyok. Nagyon nehéz a helyzet itthon, mert erre aztán fantasztikus törvényi előkészületek folytak még itt, ugye talán a Covid előtt, Covidban, utána itt a mostani gazdasági helyzet előtt, és folyamatos szigorításban volt a törvénykezés, aminek mi nagyon örültünk, és azt gondoltuk, fú, ez majd az üzleten is segít. Uh-huh. Mi azt gondoltuk, mint rendezvényszervező, hogy ez majd segít a költségekben. Hát nem így lett, mert a gazdasági környezet azt eredményezte, hogy Isten igazából nincs ez kontrollálva. Tehát ma már elméletileg nem kéne, hogy műanyagot vásároljunk egy óriási áruházban, vagy bármilyen nagy kertben, mert ezek a törvény kimondása után már csak raktárból kerülhetnének piacra. De mivel itt a, hát és talán a költségei miatt ez a környezet megváltozott, a gazdasági környezet jelentősen az elmúlt 2 évben, nem kapott fókuszt, hogy még ezzel is valaki foglalkozzon, még ezt is valaki ellenőrizze, még ezért is valaki büntessen. Tehát ugyanúgy érkeznek be a kínai műanyag eszközök a piacra, ezzel a mi bizniszünk ugye ugyanúgy nem robbant be, mint amire nagyon vártunk, és várunk egyébként továbbra is, és nagyon bizakodóak vagyunk, hogy válaszoljak a kérdésre, de azért ez most még egy nagyon nehéz feladat, és mindemellett, ahogy vannak fantasztikus alapanyagok Skóciából, ahogy alakultak magyar gyárak, mi nem kezdtünk el gyártani. Ez egy nagyon-nagyon más iparág, hatalmas beruházással, hatalmas pályázati pénzek szükségesek hozzá, azért sokan próbálkoznak vele. Mi ezeket vadul teszteljük, nagyon örülünk neki, ha valamit Kecskemétről kell megvásárolni, és nem Skóciából, kevés van még, ami igazán jó, de gyártanak Olaszországban, gyártanak Romániában, gyártanak közelebbi országokban nagyon jó anyagokat, viszont amivel nagyon gyakran találkozunk, az a Kínából beérkező, Isten igazából nem leellenőrzött minőségű termék, mert persze rá van írva, hogy ez komposztálható, mert mondjuk egy papírpohárról beszélünk, aminek van egy belső műanyag, vagy ahhoz hasonlító, lebomló rétege, hogy ne ázzon át ez a pohár a kávéval a kezedben. Hát ez, ha Kínából bejön, gyakran ez ugyanolyan műanyag fröccsöntéssel készül, aminek már örül a kereskedővel, egy kicsit olcsóbban vásárolja meg, és az, hogy ez egyébként sosem fog komposztálódni, azzal már nem foglalkozik, mert egyelőre nem várja el tőle senki.
Aha, tehát ha jól értem, akkor a törvény megvan, amivel megteremtették azt a lehetőséget, hogy mindenki ehhez próbálja meg alkalmazkodni, de mivel nincs az a fajta ellenőrzés mögötte, így aztán mindenki úgy kerüli meg, és úgy próbál a költségekkel játszani, hogy ez az ő...
Ahogy tudja, főleg ebben a helyzetben, amivel egyébként most bármelyik iparág küzdik, úgyhogy ez egy nehéz ügy, de hát bízunk benne, hogy marad rá egyszer csak kapacitás, és ezt valóban komolyan veszik mindenféle szinten, mert hát a cél azért látjuk, és nem csak a te műsorodból, mindenhonnan az folyik, hogy ez milyen fontos feladat. Én nagyon bizakodó vagyok, és nagyon bizakodó vagyok a következő generációban, akinek ez alapvetés. Erre egyébként van egy nagyon jó példám, ahogy mi fölnőttünk, én a 70-es években születtem, nálunk ez egyáltalán nem volt alapvetés, tehát nekünk erre figyelni kell, hogy ne reflexzerűen hibázzunk. A gyerekeink lassan ugye 20 évesek, őnáluk viszont ez már alapvetés, nem fog egy csikket a kezéből kiejteni biciklizés közben, hanem annak a helyét megkeresi, zsebre teszi, és eljutatja a helyére, és akkor most egy darab műanyagról beszélünk, és én azt látom rajtuk, hogy amin nekünk dolgozni kell, akár saját magunkon, azt azért náluk sokkal egyszerűbben és sokkal kézefekvőbben elvárható lesz.
Van egy kutatás, amire pont reagál az, amit az előbb elmondtál, hogy az Z-generáció számára, akik ugye már belépnek fogyasztóként akár a vendéglátóipar látóterébe is, ők nem csak azt nézik, hogy adott helyen milyen az étel, vagy milyen a kiszolgálás, hanem fontos számukra egyrészt az, hogy milyen a koncepció, tehát van valami plusz, valami egyedi azon a helyen, ahol ők fogyasztanak, és mindemellett figyele a hely a környezetvédelemre, a fenntarthatóságra. Feltételezem, hogy az a vendéglátós, aki nem fog tudni erre figyelni, az elveszít egy bizonyos fogyasztói réteget.
Bizony, és ráadásul egy jó réteget veszít el, mert ha valaki odafigyel az alapanyagra, ha valaki odafigyel az étel készítésére, az interiőrre, a kis környezetünkre, azzal egy bizonyos igényesebb vendégkört próbál magához vonzani, és ez a bizonyos generáció, ez azért sokkal igényesebb, sokkal tapasztaltabb a világból, ha más nem a social media felől. Ő nekik ez nagyon fontos lesz, és ahogy régen voltak ilyen tégelyek vendéglátóhelyeken, hogy tipping is sexy, amivel ugye arra ösztönöztek, hogy attól nyugodtan, mert az egy nagyon jó dolog, ugyanúgy környezettudatosnak lenni is az. Ezt ők már tudják, és szerintem ez náluk egy komoly választó. A műanyag szívószálat kapnak, eleve ha szívószálat kapnak, kiborulnak, és hogyha az valamiért műanyag, akkor azért még vissza is szólnak. Ez azért náluk nem fordul elő, én azt gondolom, vagy sokkal nehezebben egy 40-es korosztályban.
Hát próbálunk felzárkozni. Ez biztos, hogy így van. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, sok sikert kívánok nektek a jövőben.
Köszönjük, drukkolunk.
Horváth Zoltán, a Doremi Today Kft. Tulajdonosa volt a vendégem. Hamarosan folytatjuk a holnap.